Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Most már nem a plébániánkról, hanem a stúdióból. Eddig mindig a bevezetésnél utaltunk arra, hogy ez egy korábbi beszélgetés, és hát ezt később meghallgatják a Mária Rádió hallgatói. Most azonban nagyon tudatosan jöttünk be ide a stúdióba, hogy ez ne egy ilyen konzerv felvétel legyen, amit aztán később, néhány nappal később lejátszanak itt, hanem egy élő beszélgetés. Maga a téma is olyan, hogy megkívánja nem csak a Mária Rádió hallgatóinak a figyelmét, hanem még az aktivitását is. Egy olyan témáról beszélünk, ami reméljük, hogy megmozgatja a fantáziájukat is, meg a beszélőkéjüket is, talán, hogy betelefonálnak és megosszák a véleményüket velünk. Akár egyetértve, akár kiegészítve, vagy talán még az is elképzelhető, hogy más véleményük alakult ki. Négyen üljük körül ezt az asztalt itt a stúdióban, de mindig ide képzelünk valakit ötödiknek, egy hallgatót, aki figyel, és aztán hozzászól. Mondom a telefonszámot, eddig fejből tudtam, de egy év alatt elfelejtettem. Ez egy vonalas szám, 061-374-0904. Várjuk akkor a kedves betelefonálókat. Közeledik a pünkösd vasárnap, holnap után pünkösd vasárnap, lesz aztán pünkösd hétfő, ami a katolikus egyház életében mindig a megújulást jelenti. És úgy érezzük a szeminnyájon, nem csak mi lelkipásztorok, hogy egy nagyon nagy megújulásra van szükség a világban is, és hát a világon belül az egyház életében is, vagy a plébániák életében is, és bízunk abban, hogy ez a belső megújulás, vagy egy plébániai megújulás aztán kihatással lesz a társadalom életére is. Négyen ülünk itt, ennél az asztalnál, egy orvosnő, Bernadette, egy tanítónéni, Niki, egy nagypapa, aki fizikus. Azért Péter. Csak mondom, igen, Péter, mondom a nevét is, hogy esetleg utalnak rá, akkor tudják néven nevezni, vagy ha kérdeznek valamit, akkor meg tudják szólítani őt. És a témánk az egy mai élményhez kötődik igazából. Gondolkoztam rajta, hogy mivel kezdjünk, aztán átmentem a patikába vásárolni gyógyszert valakinek, és ott meg is kaptam rögtön a felütést ez a témához. Egy velem egy idős hölgy megkérdezte tőlem, amikor ott sorba álltunk, hogy plébános, hogy meddig tart ez még. És hát megkérdeztem, hogy micsoda. És hát mondta, hogy ez az zártság. Tehát a kifakadt, nem ismertem őt csak ilátásból, hogy az ő családja életére ez az zártság, ez nagyon rossz hatással volt. A család nem mondott részleteket. És már nagyon várják azt, hogy ennek vége legyen, és hogy ki tudjanak szabadulni ebből a zárt környezetből, és aztán visszatérjen talán, ezt nem mondta, hogy visszatérjen az a élet, persze hát kérdés, hogy mennyire harmonikus élet, ami korábban volt. És hát ez úgy bennem csilingelt ez a kérdés is, meg ez a gondolat is, hogy igen, pünkösd van, és hogy hogyan tudjuk feloldani ezeket a zártságból fakadó görcsöket, amik talán kialakultak bennünk. Mert nekem az a elgondolásom, vagy felfogásom, hogy nem az zártsággal van a baj. A zártság, hogyha olyan emberek találkoznak, akik úgy illegben közel állnak egymáshoz, akkor lehetőségük van arra, hogy a kapcsolat még jobban elmélyüljön. Én megmondom őszintén egy évvel ezelőtt, több mint egy évvel ezelőtt ebben bíztam, hogy azok a családok, akik tagok, akik alig találkoznak egymásra végére, ugye hát együtt lehetnek, egy édesanyja láthatja azt, hogy a kislánya, és itt a unokaugamra gondolok, hogyan részt vesz egy órán, vagy hogyan szól hozzá, vagy hogyan felel, amikor tanítónéni kérdezi őt. És gondoltam, így közelebb kerülnek egymáshoz. Meg hát a más egyéb lehetőség is megnyílik, amik egy férj látja, vagy egy feleség látja azt, hogy a férje hogyan kommunikál otthon másokkal egy konferencián. Tehát meg tudják beszélni azt, hogy mi is történt, vagy hogy ahogy ő hozzászólt, egy feleség hogyan értékeli. Vagy egy orvos nő életében van, itt egy orvos is közöttünk, meg biztos a hallgatóink között is, hogy nem a lelki problémákkal kellett kezdeni talán egy betegségnek a gyógyítását, de most az zárság következtében, ha valaki elkezd beszélni magáról, akkor nem is a betegségről beszélnem, arról, hogy ezt hogy éli át, ezt a helyzetet. Tehát én úgy gondolom, hogy nem a zártsággal van alapvetően baj, hanem mással, amit aztán később ki is fogok fejteni, nem akarok túl sokat beszélni a bevezetőben. Át is adom a szót, hogy hogy éli meg ezt, vagy élte meg ezt a, reméljük, hogy múlt időben mondjuk, ezt az egy évet egy orvos, vagy orvosnő, aki ez a beteg folyamatosan jönnek, aztán aki oltotta is őket. Egy tanítónéni az iskolában, mi volt a gyermekek viselkedésében, ami esetleg megváltozott, szokatlan volt, vagy mire kellett odafigyelni. Egy nagypapa a családja körében, ahol ott vannak a gyerekei, ott vannak az unokái. És aztán, mint plébános, én is elmondom azt, hogy én ezt hogyan látom, meg mit gondolok a megújulásról. Átadom akkor a szót Bernadettnek.
Amikor a járvány kezdetén szorosan elzárták azokat az embereket, akik betegek voltak, hogy ne fertőzzenek, akkor derült ki, hogy milyen nagy jelentősége van, hogy van, akihez fordulhatnak, mert a karanténban levő embereknek lehet, hogy az önkormányzat segített, de azért mégiscsak a család volt, az tágabb család, aki segített. Én nagyon sok olyan hősies dolgot láttam, hogy idős szülőkhöz, akikről tudták, hogy koronavírus betegek, bementek a gyerekeik a lakásba, mert nem voltak elláthatók, azon az áron, hogy valóban meg is fertőzöttek. Azt nagyon szíven ütött ez a bátorságuk, mert akkor azért még ismeretlenebb volt ez a betegség, amikor elkezdődött. Nagy különbség volt a gyógyításban, mert korábban személyesen bejöttek a betegek, szemükben néztem, elmondták a panaszaikat, hozzájuk nyúlhattam, úgy vizsgálhattam őket, és egy óriási változás történt, hogy telefonon és e-mailben mondták el a panaszaikat, és ez olyan... Tehát nehéz volt hozzászokni, és aztán egy idő után megszoktam azt a kommunikációs formát is, hogy távolról telefonon is lehet segítséget adni, és hogy mennyire fontos a betegeknek, hogy utánuk kérdezzünk, hogy rendszeresen érdeklődjünk tőlük, vagy a környezetüktől, hogy vannak. A gyerekeket tudtam felhívni, hogy van a szülő. Tehát megváltozott egy ilyen kommunikációs rend. A családunkban is volt betegség, és nehéz volt látni, amikor 40 napig nem tudott kiszabadulni a lányom a koronavírus betegségből, és elzárva volt egy lakásban, hiába arra mentek a gyerekeik látogatni, és a harmadik emeletre felintegettek neki. Azért ez az elzártság fájdalmas volt. Nagy lehetőség lett volna belülről építkezni, nem tudom, hogy ez mennyire sikerült. Törekedtünk rá.
Igen, ennek én is tanulja vagyok. A ablakom alatt, plébáni ablak alatt mentek el mindig a gyerekek. Egy délutáni program volt számukra, hogy az édesapjukkal együtt elmentek, és meglátogatták az édesanyjukat. Nem közvetlenül, hanem hányadik emeleten lakik ott, és kijött az erkély, és integettek egymásnak. Tehát így történtek naponta látogatások. És én azt is hallottam, amikor mentek látogatni a édesanyját, meg amikor jöttek vissza. Talán biciklista is volt közöttük, vagy roller is.
Meg görkorcsa.
A zajból tudtam következtetni arra, igen, hogy egy látogatás. Hát biztos, hogy azért ez egy nagyon nagy dolog. És hát a kérdés továbbra is itt kering, hogy letudtuk ennek a üzenetét valahogy kódolni önmagunk számára, hogy valamit másképpen kell csinálni ahhoz, hogy most nem a családján belül, hanem a betegek kapcsolatában, hogy aki eddig betelefonált, és tehát csak elmondta a betegségét, és utána felhőben megkapta a receptet, amit hát egy harmadik ember kiváltott, hogy hogyan lehet ebből kilépni, és hogyan lehet egy orvos és egy beteg között újra egy személyes kapcsolatot kialakítani.
Hát lassan alakul, de várom. Nagyon hiányoznak a személyes találkozások.
Igen, mert ahogy egy néhány hónap alatt az ember kapcsolatai így elbizonytalanodnak, vagy nem is bizonytalanodnak el, hogy ugye elsivárosodnak, utána egy felütés kell ahhoz, hogy ezek újra éljenek, és hát a pünköstől ezt a felütést, vagy ezt a lendületet várjuk. Egy tanítónén életére mit jelentett ez?
Én hittan tanítok általános iskolákban, és azt gondolom, hogy a digitális oktatásnak számtalan előnye volt, amit a saját gyerekeim is tapasztaltam, hogy egy jó képességű gyereknek, aki szeret tanulni és érdeklődő, ez a tanítási forma még jó is lehetett. Tehát rajtuk azt látom, hogy a saját ütemükbe sokat tudtak haladni, és szerettek ebben a formában tanulni. Viszont ha hittan szempontjából nézem, én nagyon megszenvedtem ezt az időszakot, mert a személyes kapcsolat szerintem a hittanon belül kiemelten fontos. Tehát ez az az óra a nap folyamán, amikor a gyerekeknek a lelkéről beszélgetünk, az érzéseiről beszélgetünk, a kisvilágukat próbáljuk kibontani, és ez nagyon nehéz. Úgy, hogy nincsenek ott kapcsolatban velem, hogy nem látom az arcukat, hogy nem láttam a reakcióikat, hanem valahol ott távol voltak az éterben. És emiatt nekem nagyon nehéz volt ez az időszak. De azt nagyon jó volt látni, hogy a gyerekeknek továbbra is igénye maradt a közös alkalmakra, és várták a hittanórákat, de valahogy az az intim légkör, amit egyébként tudunk, az elmaradt. Úgyhogy én nagyon örültem, hogy végre visszajöttünk az iskolába, és a gyerekek is így voltak vele, úgyhogy ma is benn voltam egész délelőtt tanítani egy általános iskolába, és így tényleg ott ugráltak a gyerekek, hogy megint hittan van, bárcsak lehetne még egyszer, meg még több óra lehetne belőle, tehát így nagyon nagy igényük volt erre. Hogy van egy óra, ami róluk és nekik szól.
Péter, mint nagypapa, édesapa, hogy látod ezt az elmúlt időszakot?
Hát azzal, hogy én fizikus vagyok, valahogy már eleve egy olyan korból jövök, ahol ezek az internetes módszerek, meg kommunikációk elég gyakoriak voltak. Tehát már a baráti körben is az unokák emlegetése több helyen is olyan volt, hogy igen, Skype-on szoktunk velük beszélni Angliában, Németországban, stb. És eljött az a rémes korszak, amikor mi Budapesten az unokáinkkal is mindenféle online módszerrel próbálkoztunk, hogy kapcsolatot tartsunk. És az igazság az, hogy nagyon jó volt még így is látni azokat a kölköket, mert nem volt más egy ideig. Tehát nem volt olyan, hogy akkor most oda sereglünk, aztán ugye a nyakukra megyünk, hanem hát elsősorban ránk volt, idősekre veszélyes a betegség, és hát mindenki óvott minket attól, hogy elkövessük azt, hogy személyes találkozásokba bocsátkozzunk. Az biztos, hogy még a gyerekeink, tehát azok a középkorúak, akik ugye dolgoztak valahogy home office-ben, maguk is elektronikus eszközöket használtak, nekik már a hátuk közepére nem kívánkozott, hogy még este is a fürdőkádban az unokákat mutogassák valakinek online, de aztán megértették, hogy ez nekünk milyen fontos, és milyen jó, hogy legalább távolról lássuk őket. Aztán eljött az a korszak, amikor már feleségem, aki egy olyan igazi aktív nagymama, már kézen fogva, de maszkkal az óvodából hazakísérte a Julcsit, szóval már kezdődött ez a fellazulás. Hála Isten, nagy problémáink mindebből nem lettek, és hát annyira jó, hogy most már egyre jobban fellazulva személyesen tudunk találkozni. Azt a merészséget fogjuk elkövetni, hogy holnap egész nap velünk lesz két fiú unokánk. Szóval ez a tőlük való elzártság, aztán ez a fokozatos kapcsolódás mégis, ez egy nagyon furcsa élmény volt, de szerencsére megmaradt a szeretet.
Többször elmondtam már a rádióban, és nem így élőben erről az időszakról, hogy a plébánián ez az időszak kikényszerítette azért olyan változtatásokat, amik előnyel is jártak. A reggeli szentmisék online történnek. A összehasonlítjuk a nézettségét, időzélben mondom, itt nem csak nézettségről van szó, hanem online, ha valaki belekapcsolódik, akkor lelkileg ott lehet, akkor kétszer-háromszor annyian nézik, vagy vesznek részt így ezen a szentmisén, mint a valóságban, amikor még nem volt járvány. Körülbelül a reggel és az esti szentmisén 20-30-an szoktak lenni, 30-an, itt pedig a többszöröse. Nyilván nem csak a plébániák részéről kapcsolódnak ebbe bele, tehát nem úgy vesznek részt, mint valóságosan ez igaz, viszont a lehetőség, hogy a evangélium hirdetésével másokat megszólaljunk, megszólítsunk, ez a lehetőség, ez kibővült. És én ezt mindenféleképpen jónak tartom, és engem is rákényszerített arra, hogy ne csak ceruzával írjam le a gondolataimat, hanem gépbe is, hiszen így szélesebb körben hangzik el, és így pontosabban is ki akarom fejezni a gondolataimat. De ilyen sokan belekapcsolnak, akkor ez arra indítja a papot, hogy még mélyebbről gondolját, és mondja el naponta. Aztán az is egy pozitívum volt, hogy az a Biblia óra, ami hát ilyen 15-ös létszámmal szokott menni, hogy felszaporodott a duplájára, így online. Hát reméljük, hogy nem fog visszaesni azáltal, hogy újra plébánián találkozunk. És olyanok is belekapcsoltak, akik távolabb vannak, és jól érezték magukat, hogy aztán ezt hogyan lehet megoldani, hogy aki akar, valóságosan jelen van, aki akar, az virtuálisan jelen. Meg lehet oldani, igen, már itt a Péter mondja, a fizikus, hogy már csinálják. Hát érdekes lehet, megcsinálják, hogy egyszerre vannak jelen így is, meg úgy is, ez is hozzá kell ma szokni. A bírmálkozás oktatáson is, akik elkezdték, az a 10 fiatal októberben, azok minden egyes alkalommal ott voltak. Tehát a fiataloknak külön tartottunk ilyen oktatást. Ment a, merre nézek, sem merre, a plébániában a páros csütörtök, vagy páratlan csütörtök, itt a Bernadett felé nézek, akik a lányaik ezen részt vesznek, és járványtól, hát függően vagy függetlenül ezen ott voltak mindig.
Karantén alatt
is. A karantén alatt is, igen. Tehát érdekes volt, hogy az, akit csak a gyerekei csak az ablakon keresztül láthattak, illetve hát az erkélyen, ott megjelent előttünk egy szobába. Ő volt az első covidos, akit így személyesen ismerek. Tehát ezen a területen így nem mondható az, hogy visszaesés volt, ha így a számokat nézzük. De az is biztos, hogy a személyes kapcsolatok azért meggyengültek ezáltal. Tehát itt most lendületre van szükség, hogy újra találkozunk, és hogy ezelőbb hallottuk, hogy mondták, hogy az egymás szemében nézzünk, és úgy mondjuk el a gondolatainkat, ne úgy, hogy vagy nem látok senkit, vagy egyszerűen 15 arcot látok, és nem tudom, hogy merre nézek. Ki az, aki befogadóbb arra az üzenetre, amit én megpróbálok továbbítani. Tehát mindenféleképpen egy új helyzet állt elő, és én úgy gondolom, hogy ennek az előnyét maximálisan ki kell használni, és tartani kell, és ugyanakkor pedig fölhívta a figyelmet a hiányosságokra is, és azon pedig akkor változtatni kell. A hiányosságok az, hogy még személyesebbé kell tenni a kapcsolatokat, amik lehetőségünk van. Hogy aztán, hogyha megint egy ilyen helyzet előadódik, vagy hasonló, akkor ne lehessen probléma az, hogy az ember kilépjen önmagával, és hát az önmagát adja egy beszélgetésbe, akkor is, hogy nem látja maga előtt. De ez egy kör volt igazából, amikor megpróbáltuk ezt körbejárni, hogy hogyan éli meg egy orvos, hogyan éli meg egy tanárnő, egy nagypapa és egy plébános ezt a helyzetet. Ezután a második körben majd a megoldásokat próbáljuk keresni. De előtte tartsunk egy kis szünetet, hogy a betelefonálók, igen, hogy a betelefonálók, akik úgy már úgy próbálják megfogalmazni magukban a kérdéseket, hogy bátorítást kapjanak és betelefonáljanak. Mondom a számot, ez egy vonalas szám. 061-374-0904. Itt is megújulásra lesz szükség, várjuk akkor a telefonokat úgy, mint régen. belekapcsolódunk újra ebbe a beszélgetésbe, és ennek a dalnak a címe talán, vagy egy gondolata ide kapcsolódhat, hogy mint haláli ugye mellettem. Emlékszem egyszer, még a papságnak a gondolata nem is nagyon ébredezett bennem. Valakivel beszéltem, aki idősebb volt nálam, házas volt, hogy nem áll fenn az a veszély egy házasságban, az ember, hogy kimondja önmagát, és akkor már nem tudja, nem tud újat mondani. Én akkor, tehát jóval fiatalabb voltam ő, és akkor ő azt válaszolta, hogy azért nem veszélyes ez, mert bíznunk kell, hogy naponta megújulunk, és naponta lesznek új gondolataink. Tehát valóban, hogyha két hát rögzített állapotról beszélünk, ránézek a fizikusra, akkor nagypapára, akkor azok nem nagyon tudnak kommunikálni, mert mondod, kimondott, akkor legfeljebb ismételni fogja magát. De hogyha az ember hisz abban, hogy a Szentlélek naponta megújítja őt, és újabb élményei vannak, és ő is ezáltal változik, a gondolata is, meg az emberi kapcsolata is, akkor nem kell attól félni, hogy egyszer már mindent elmondtam, akkor mi lesz holnap. Ugyanígy egy papnak sem kell félnie attól, hogy mindent elmondott, akkor most mit fog mondani holnap vagy holnap után, mert imádkozni fog előtte, már a szentbeszéd előtt, vagy az elmékedés előtt, és a Szentlélek ad olyan sugallatokat, amit aztán újra elmond, mélyebben, másképpen, mint korábban. De a megoldás az semmiféleképpen nem az, hogy féljünk a zártságtól, idézőjelben mondom, tehát a emberi kapcsolatoktól, hanem a megoldás az, hogy azokat el kell mélyíteni. És amikor ezen úgy törtem a fejemet, akkor eszembe jutott, hogy vannak-e igazán megújuló gondolataink. Van-e időnk arra, hogy most nem beszélgessünk, hanem egyáltalán gondolkozzunk. Mintha mindent olyan készen kapnánk. Az a világ, amelyik körülvesz minket, mint hogyha nagyon ügyelne arra, hogy ne is gondolkozzunk, majd ők megmondják pontosan, hogy mit gondoljunk, mit vegyünk. Minden olyan a készétel. Az ember is akkor megvásárol készen. Én is rákényszerültem az utóbbi egy évben, hogy elmentem a CBH-ba, és akkor én mindenki dolgokat vásároltam, és azt megmelegítettem. Félvén attól, hogy ha elmegyek valóban, akkor esetleg fertőzést kapok. Hogy az ember is ilyen, vagy a világ is ilyen, hogy készen kapunk dolgokat, arra már nem marad idő, hogy gondolkozzunk rajta. Na most, hogyha az ember nem mélyül el saját gondolataiban, akkor mit oszt meg a másikkal? Akkor fél is egy kicsit attól, hogy nem fog tudni mondani más, mint tegnap vagy tegnap előtt. Nem érzi azt, hogy ő gazdagodott volna. Tehát a megoldás mindenféleképpen az, hogy bízunk el abban, hogy a Szentlélek által mi gazdagabbá válunk, itt van az imádságnak a szerepe, és ezáltal az emberi kapcsolataink is elmélyülhetnek. És hogyha gondolkodunk így a zártságról, vagy a helyzetről, amikor nem mentünk el, akkor egy kicsit várjuk is azt, hogy na végre akkor megoszthatjuk a gondolatainkat egymással, és közelebb kerülhetünk egymáshoz. Tehát az alapprobléma nem az zártság, hanem az, hogy a mi belülről elszürkültünk, nem tudtunk megújulni, és nem tudtunk újat mondani másnak, többet mondani a másnak, a másiknak, akikkel úgy együtt voltunk. Nem tudom, hogy ezt hogyan látják a jelenlévők.
Hát azért egy család, szóval egy ilyen nagypapa oldalról nézze a dolgot, ez sokkal kevésbé áll fenn ez a veszély. Egyszerűen
nem olyan szoros a kapcsolat egy nagypapa, egy unoka között,
nem, hanem pont az, hogy amik történt, tehát hogy ugye a feleségemmel együtt úgy van mit beszélni, mert történnek dolgok. Szóval ugye azok a gyerekek nőnek, számuk is növekszik, az ember csak kapkodja néha a fejét, hogy most akkor itt mi is van, hogy van. A jó hírek között is az ember, hogy akkor most akkor mi is legyen azokkal az unokákkal, akkor most te mész értük, akkor most egy kicsit. Szóval Ezt a család életnek hívják, és az mindig ad annyi változatosságot. Személy szerint a témák is, hát ugye azzal, hogy én fizikus vagyok, ez szinte automatikusan generálja, hogy túl sok új gondolatom is van. És nem függök annyira a társadalomnak ettől a bebetonozós véleményformáló stílusától. Ami még érdekes és megfigyelhető, hogy családon belül is nem egyszerűen egy vélemény az, ami a társadalom által kicsit túlzottan is determináltan megformálódik, hanem legalább kettő vagy három. Uh-huh. Tehát az igazi recept az, hogy a társadalomban egymással ellentétes gondolatok kis kavalkádja van, és akkor majd mindenki választ magának egy kőkeményet, valószínűleg független az igazságtól is. Az emberek hallatlanul rugalmasak abban, hogy elfogadjanak bármilyen nézetet, és ez mindnyájunk családjára is vonatkozhat, nem a jelenlevőket akartam ezzel megsérteni, de hát bizony ránk testált gondolatok vegyes kavalkádják közt őrlődünk. Nagyon gyakran ezt látom társadalmi szinten. Hogy ez hogy csapódik le egy családban? Az például olyan, hogy hát egyidejűleg vannak vírustagadók egy családban, és mondjuk egy két hónapos várandós asszony, aki viszont nincs beoltva még, most akkor őt elkülöníteni, de a vírustagadókkal is szóba állni, ezek nehéz kérdések számunkra.
Igen. Én is találkozok a plébánián is, meg máshol is. Már meg sem nem kérdezni, hogy beoltották-e, akkor gúnyosan elmosolyodik, és akkor mondja, hogy hát nem.
Én el is fogadom őket. Hát,
én nem így, tudom elfogadni.
Csak a kompromisszumot nehéz megkötni, hogy akkor kivel is hogyan állunk szóba.
Igen. És nem a saját véleményét képviseli, azt hallom, kapja. Hanem valahonnan így kapta, van. És ezt anélkül, hogy átgondolta volna, vagy földolgozta volna, adja tovább.
Igen.
És ez mondjuk tényleg egy családon belül kommunikációra nagyon rosszul hat.
Bizony.
Egyiknek sincs kialakult véleménye, mindegyik valamilyen véleményt képvisel. Ezek ütköznek egymással. Most itt nagyon nehéz aztán mélységben megújulni. Igen. Kinek van még ehhez? Ez egy olyan gondolat, ami szerintem fölborzolja minnyájunknak az idegeit is, meg a lelkét is, mert tudunk példákat mondani erre.
Én a férjem meghalt 10 éve, és egyedül vagyok otthon. A munkahelyemen folyamatos kommunikációban vagyok, és a gyerekeimmel is kommunikálok, de azért az, amit a Péter itt mondott, hogy a feleségével megosztja a gondolatait, az nagyon hiányzik. Ez egy másfajta kommunikációs forma, ha az ember a családban, ilyen szűk családban tudja megosztani a gondolatait. El szeretném mondani, hogy nekünk van egy régi baráti körünk, akikkel együtt 40 éve együtt vagyunk, és rendszeresen havonta találkoztunk, és amikor elkezdődött a járvány, elhatároztuk, hogy online rózsafűzért mondunk. És minden este 8:30-kor rózsafűzért mondunk, és most már több mint egy éve tart ez, úgyhogy ezen a fórumon tudok én tulajdonképpen az én korosztályomon kommunikálni azokkal a gondolatokkal, amik a fiataloknak kicsit mások a gondolatai.
És ebben a körben is érezhető az, hogy más véleménnyel bírnak. Itt ebben a körben nem. Hát
itt nem nagyon. Volt, aki jobban félt a betegségtől, volt, aki kevésbé, de mindenki hasonlóan gondolkodott.
Igen. A családon belül volt, aki telefonált, hogy most akkor mondjak én is véleményt. Nem a közvetlen családon belül, mert ezt is mondják, meg azt is mondják. És hallottam, hogy ezt innen hallotta. Tudtam pontosan, hogy melyik adó volt, meg kinek a vélemény. És aztán fölhívott engem, hogy mondjak véleményt ezekről. Tehát nem tudta feldolgozni belülről, meg információ se volt, csak az, amit úgy hallott a médián keresztül, és hát tanástalan volt.
Hát így a saját, meg a baráti társaságom példáján is azt tudom mondani, hogy tényleg ez, amit az atya is mondott, hogy egyrésztről ez a befelé fordulás, önmagunkban biztosnak lenni, és abból megélni ezt az egész helyzetet, ez egy nagyon nehéz dolog. Másrésztről meg valahogy úgy tudnám megfogalmazni, hogy ami, hogy én azt tapasztaltam meg az elmúlt egy évben, hogy ami nem volt elég erős, az most eltörött. Tehát, hogy az ilyen felszínes, jónak tűnő dolgok, kapcsolatok, barátságok, azok úgy elvesztek, vagy meghaltak, vagy...
Nem volt gyökerük.
Nem volt gyökerük, igen. És abból nem lehetett tovább menni, és ez nagyon ijesztő. Nagyon ijesztő, hogy egy év ekkora rombolást tud végezni.
Köszönöm szépen. Ezt a gondolatot valóban így van. Most amit én észreveszek önmagamon is, meg másokon is, hogy ha én nem vagyok teljesen biztos a dolgomban, de mégis valahol elköteleztem magam, tehát nem volt időm átgondolni, vagy átelmélkedni, akkor fönnáll annak a veszélye, hogy bemerevedek. Tehát mondja a másikat, én mondom ezt a véleményt. Az az ember, akinek a gyökerei mélyen vannak, és átgondolt mélyebben dolgokat, volt ideje meg imádkozni, az nem keményedik meg. Az vállalja a mélyebb szintű, vagy magasabb szintű ütközést is. Az mindig, vagy a félelemnek a jele, hogyha valaki úgy megkapaszkodik, és azt mondja, na ebből nem engedek. Mert ez annyit jelent, hogy tovább nem gondolta, vagy fél attól, hogy mégse lesz igaza. Tehát az igazán mélyen gondolkodó emberek, azok készek a vitára, és nem ijednek meg attól, hogy a másiknak más a vélemény, és nem vált ki benne egy olyan reakciót, jó, akkor én ráerősítek, és mondom a másiknak a másikat ellenkezőleg, ugyanolyan nyomatékkal. Mert így egymástól távolodunk, és egyre kisebb a valószínűség annak, hogy ezt a közös nevezőt megtaláljuk. Hanem aki igazán mélyen gondolkodva, mélyen érző ember, vállalja ezeket a ütközeteket, és akkor azt mondja, jó, akkor meghallgatlak, és a te gondolatmenetben is megpróbálok válaszolni arra, amit te felvetettél. Nem csak úgy, hogy én még makacsabbul védem a véleményemet. Ezt nagyon sokszor én is megtapasztalom, a plébánián is. Tehát amikor úgy érzem, hogy valakinek, hogy nincs igaza, nem tudok igazán érvelni, mert nem gondoltam át, akkor annak az ellenkezőjét mondom, anélkül, hogy úgy mélyebben átelmékedném. Most nem lényeges dolgokról van szó, de mégis azért a plébáni életéhez hozzátartozik. Tehát ezt vállalni kell, ezt a mélyebb átgondolást, elmékedést, és az lehetőséget nyújt arra, hogy az ember tehát belülről megújulva tudjon akár egy kapcsolatot is megújítani. Én azt hiszem, hogyha van két mélyen gondolkodó ember, és egyik se fél igazából attól, hogy vereséget szenved, hanem nem attól fél, hanem attól fél, hogy nem ismerik meg az igazságot. Mert attól félhetünk, mert akkor céltalanná válik az életünk. Az, hogy esetleg én beismerem azt, hogy nem volt igazam, ugye az lehet, hogy kínos, de előbbre viszi a dolgokat. Hogy ezt az utat kell járni. És ha valaki ezt az utat járja, és ehhez talál barátokat, akár egy plébánián belül, akár régi emberi kapcsolatokat mélyít el, akkor én azt hiszem, hogy van lehetőség a megújulásra. A régebbi osztálytársaim közül, a középiskolás osztálytársaim közül, de volt általános is, fölhívnak, és hát kíváncsiak arra, hogy egy pap, hogyan magyarázom ezeket a dolgokat. És ott meg is látogatnak időnként. Olyanok, akik nem vallásosak. És most érzem azt, hogy az ő részükre az a keménység, nem az irányomban, hanem az általam képviselt tanítással szemben kezd oldódni. És azt is érzem, hogyha én úgy választok, na ugye, nekem, mégiscsak nekem volt igazam, akkor nem kerülünk közelebb az igazsághoz. Hanem arra kell gondolnom, hogy lehet, hogy valamit rosszul mondtam, vagy aki mondta neki, az rosszul mondta, vagy nem volt elég hiteles. Továbbra is az a véleményem, hogy a járvány utáni időszak az egy lehetőséget ad a megújulásra. És hát arra is, hogy kapcsolatok szétessenek, de arra is, hogy újra alakuljanak, hogy elmélyüljenek. Akár a családban, akár családon kívül. És elképzelhető az is, hogy valaki hosszabb ideig talán nem volt templomba, és most mégis eljön, és akkor talán hall valami olyasmit, ami hát ő úgy közel ről megérinti őt, és látni új arcokat a templomba. Látni. Igen. Újra jön. Talán ő is megváltozott, nyilván a pandémia megrázta őt is. De az is lehet, hogy azt várja, hogy na végre, akkor mondják el úgy, hogy én is megértsem, vagy ahogy megérintsen engem. Igen. Tehát ennek a lehetőségét nem lehet kizárni. Hát lassan lejár a műsoridőnk, még van egy 3-4 perc, senki nem telefonált, ami nem baj, mert a jövő hónapban újra találkozni fogunk, és akkor ezt a beszélgetést is folytathatjuk. Pünkösd után címmel, nem most ennek a beszélgetésnek azért címe az, hogy pünkösd előtt.
Tehát, azért a magányosság, hogy igen, milyen mértékű volt, arra van egy frappáns példám, mert nagyon egyszerű. Viszonylag nehezebb printer van a lakásban. Egyik szintről a másik szintre el kellett volna vinni. Én már nem bírom, mert az én gerincem nem elég jó. Na, akkor kit lehet megkérni? Kérem, ebben a korszakban nehéz volt valakit megkérni, hogy fogja meg a printert, és egy emelettel vigye arrébb, egy fiatal srácnak ez semmi.
Ez a munkahelyeden van ez a printer.
Nem, ez a lakásban volt ez a printer, mert ez azért, amely nyugdíjas vagyok, és hát egy fizikus nyugdíjasnak még otthon is néha kell egy öreg printer. De ugye azok jó masszívak. Fölemelni, fölvinni nem megy. Kérem, ez egy olyan egyszerű vicc, hogy miért nem lehet egy printert fölvinni? Mert nem szabad belépni a lakásba, most akkor hogyan is mint. Én abban bízom, hogy akár hetente lehet a printert föl és levinni a jövőben, nem fogom.
Mindig találsz valakit, aki. Ja, még ezt már elmondtam már egy rádióban, azért megismétlem, mert ez számomra ez nagyon meglepetés is volt, meglepetés, mert nagyon jól esett, hogy amikor a járvány elején, amikor azt hittük, hogy na, itt van a csúcs, még tavaly, ugye, amikor megjelent ez a probléma, akkor két fiatal háziasszony mondta azt, hogy főzni fog ránk. És hát napközben, hétköznap hozatták az ételt, de vasárnap, hétfőn, na, tehát szombat-vasárnap megfőztek ránk, és úgy hozták, hogy megfőzték délelőtt, és akkor oda tették a plébániánk ajtajához, vagy engem kihívtak. Ez, úgy éreztem, hogy ennek a családnak ezáltal valamiféleképpen, ennek a két családnak valamiféleképpen részese lettem. Ez nagyon szép dolog volt. És van egy idősebb néni, aki egyedül él, és most már ők nem főznek, de viszont ő vasárnap főz a káplán atyára is, meg rám is, igen, hozza mindig az ételt. Hát ez is ennek a hozadéka volt. Mm. Igen. Tehát egy kapcsolat nyilván ezáltal is elmúlt. Két családdal is, nem tudom, megfelelkezni rólam, meg ez az idősebb néni, aki hallgatja Mária rádiót, mondta, kérdeztem, hogy mikor lesz, mondtam, biztos, hogy holnap vissza fog térni rá, majd a reggeli misén, mert mindig ott van minden reggel. Vasárnaponként hozza ételünket. Hát egy fél percünk van hátra összesen, vagy egy percünk. Megköszönjük a Mária rádió hallgatóinak azt, hogy velünk voltak. Érzem azt, hogy itt voltak, gondolataikat is érzem, tehát jelen vannak ők, és a jövő alkalommal reméljük, hogy akkor pünkösd után majd hozzá is szólnak, és akkor ez a beszélgetés még gazdagabb, még szélesebb körül lesz. Köszönjük a együtt gondolkodást, az együtt érzést, a közös imákat, és akkor találkozni fogunk majd. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Családegyház. Beran Ferenc atya családpasztorációs műsorát hallották.